És az a téma, amit beharangoztunk korábban, Durica Katarina, újságíró és író, kérdező és figyelő van itt a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
A béranyaság témájáról fogunk beszélgetni.
Furcsa fintora a sorsnak, hogy két pasi fog erről kérdezgetni, ezen tegyük túl magunkat, és elnézést is kérünk emiatt, érdekel a téma.
Igen, mert hogy a Mennyit adtál érte című tavaly megjelent dokumentumregény szerzője vagy, és ugye azt mondtad, hogy egyszer, hogy Amerikában ma már előfordulnak olyan férfiak is, akik partner bevonása nélkül veszik igénybe a béranya szolgáltatásait, mert nem akarnak közösködni egy nővel, esetleg nem akarnak később bajlódni a gyerek elhelyezéssel, de önmagában ez a téma egy nagyon érdekes dolog. Miért ezt választottad a legújabb könyv témájának?
Hát akkor reagálok erre, hogy két pasi beszélget a béranyaságról, és hogy erre, hogy ez most adekvát-e vagy se, hát abszolút. Szóval meleg, hetero férfiak nagyon sok esetben vesznek béranya szolgáltatásokat igénybe. Ilyen férfiak is, amilyeneket te említettél, így a celeb világból látjuk a történeteket, ők azok, akik elmesélik, hát a Ronaldónak is így van gyereke, meg egy csomó híres férfi tudunk mondani, de nem csak közöttük, hanem az amerikai közép osztály között is nagyon sok ilyen férfi van, aki azt mondja, hogy ő szeretne gyereket, ő szeretné, hogyha tovább menne az ő génállománya, hogy a gyerek rá hasonlítana, viszont ő nem fog közösködni, mindenféle csúnya gyerekelhez érzési pereket látott a barátai körében, és azt akarja, hogy ez a gyerek csak hozzá köthető legyen, az az övé, pont. Ő lehet, hogy majd később házasságban vagy kapcsolatban fog élni, de akárhogy is alakul annak a sorsa, az a gyerek, az az övé, pont.
Hú, ez és mondjuk egyébként... nem véletlen, hogy Amerikát említettük először, mert ott ugye olyan gyakorlatilag csúcsra járatják a különböző ügyvédi pereket.
De egy csomó dolgot tegyünk tisztába rögtön az elején. Mi az a béranya?
A béranya az, akinek a testébe beültetnek egy megtermékenyített, beültetik az embriót, és... akihez ő nem kötődik biológiailag. Szóval, hogyha egy fekete béranyába beültetik a fehérekét, akkor az a gyerek teljesen fehér lesz.
Érdekes. Tehát és... lényegében kihordja másnak a gyerekét, és onnantól kezdve nincs is semmi köze hozzá.
Igen. Általában mondjuk Amerikából ismerünk történeteket, mert ott nagyon sok államban legális, ott vannak szerződések, ilyen nagyon részletesen le vannak írva, hogy akkor mik a megrendelőnek és mik a béranyának a jogai, és általában arról szól, hogy a béranya nem rendelkezik a gyerek fölött. És olyan részek is vannak benne, hogy az első trimester végén jön egy nagyobb genetikai vizsgálat, hogy kiderül, hogy valami baja van a gyereknek, akkor a megrendelőktől kérdezik, hogy akkor most mi legyen. És a megrendelő dönt, hogy akkor most folytassák, vagy pedig abortusz legyen a vége. És a béranya pedig, ugye ő arra vállalkozott, hogy kiszolgálja ezeket az igényeket.
Oké, ez pénzes játék? Tehát, hogy ezért fizetnek? Nem tudom, hogy rengeteg emberrel beszéltél, aki ebben az egész, hát nem, hogy fogalmazzak, jelenségben tevékeny részes, gondolom megkérdezted, hogy mennyi az annyi.
Igen. Vannak, találkoztam magyarországi béranyákkal, ukrajnai béranyákkal, amerikai béranyákkal beszéltem, így Európa szerte sok olyan fiatal nővel, akik erre igent mondtak. Hát nagy, az összeg is más, a történetek is mások. Magyarországon találkoztam olyan nőkkel, akiket a családjuk kényszerített bele. A családnak volt valamilyen nagyobb adósága, vagy elég rossz anyagi körülmények között éltek, és akkor azt mondták, hogy akkor ezt be kell vállalni. És a lány meg azt mondta, hogy rendben van, még mindig jobb, mint prostitúció. És Amerikában viszont olyan nővel is kapcsolatban voltam, aki ebből él, hogy két évente gyereket vállal. Van saját gyereke, és van egy férje, és ők abból tartják fent az életüket, van egy kis házuk, az, hogy két évente születik egy baba, és utána még egy ideig leszeli a tejet, kb. Fél évig, és azt a tejet is eladja.
Úristen, ez egészen megdöbbentő, viszont Magyarországon meg illegális ez a béranyasság. Mégis találtál magyar béranyát? Ez hogy működik a gyakorlatban? Mert nyilván hirdetni nem hirdeteti magát, tehát ez ilyen zuhanyhíradószerűen mennek a hírek, hogy én tudok egy olyat, aki vállal ilyesmit, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Az interneten minden fent van, és igazából ezek a párok. Magyarországon én heteropárokkal találkoztam, és olyan nőkkel, olyan férfiakkal, akinek valamilyen egészségi ok miatt nem lehet gyerekük, és már mindenen túl vannak. Ezek az emberek nem most kezdték, és nem úgy indultak, hogy béranyát szeretnének, és nem azért nem akartak gyereket már, hogy terhesség után lógni fog a hasuk, vagy nem lesz olyan szép feszes a mellük, hanem mindenféle hormonterápiákon már túl voltak, minden orvost ismertek otthon és külföldön, Brünnbe jártak, pozsonyi klinikára, az összes magyarországi szakemberrel már kapcsolatban voltak, és mindent megmozgattak azért, hogy gyerekük legyen, és hát a váróterembe is ismerkednek, mennek az információk egyik adja a másiknak, és hát az internet az egy nagy feneketlen tót.
És nem találni. Tartanak attól, hogy mivel, hogy ez illegális, akkor ennek valami retorziója érheti őket? Mert én készülve ezzel a beszélgetéssel meghökkentően sok sztorit találtam az ismeretségi körömben. Mindenkinek van egy ismerőse, aki így vagy úgy kapcsolatba került ezzel az egésszel, és két iskolát látok. Az egyik valóban az, amit mondasz, hogy itt Magyarországon némi kockázatot vállalva csinálják ezt a dolgot, ezt a béranyaságot, de aki biztosra akar menni, azok meg mennek külföldre, és ott hajtják végre ezt az egész dolgot.
Igen, nagyon sokáig az ukrajnai háború kitörése előtt oda mentek, Ukrajnába mentek a magyar párok is. Most Grúzia lett a megfizethető és elérhető központ. Hát a leggazdagabbak azok Amerikába mennek.
Nincsenek ebből jogi purparlék? Tehát, hogy,
rengeteg.
Hogy az anya... A biológia, tehát az az anya, aki megszüli a gyereket, valami ilyesmi jogszabályra emlékszem. Mi itt van, ha ő meggondolja magát? Mi van, hogyha tehát most megint Grúzia, tehát hogy ha így azt mondom, hogy most én fogom a páromat, és azt mondom, hogy gyere anyukám, megyünk Grúziába béranyának, akkor szerződést kötnek, vagy ez hogy működik? És hogy mi van, ha ebből jogvita van, hiszen ha egy nem legális tevékenységben támad jogvitám, akkor ugye nehéz bíróságra menni, nehéz bármit csinálni, és ez ilyen Damoklész kardja az én olvasatomban.
Abszolút, de ugye itt azért van egy ilyen hierarchia is, hogy általában gazdag, jól szituált, magasan képzett, iskolázott emberek szeretnének gyereket, és akik béranyasságot vállalnak, azok pedig anyagi anyagi kérdések miatt mondnak erre igent. Általában alul edukált nők, nagyon fiatalok, környezeti nyomás nagyon erős, hát sok nőjogi szervezet összehasonlítja, vagy ugyanarra alapra teszi, mint a prostitúciót, hogy ez a nők testének a kizsákmányolása.
Hát igen, gyanítom, a jogalkotó ezért gondolta illegálisnak is, de akkor ha ilyenek a körülményei mondjuk a magyar béranyáknak, akkor nyilván ott kicsi az esély arra, hogy meggondolja magát. Na de azért azt a pillanatot így apaként átélni, hogy oda mész, és akkor na, jöttünk a gyerekért, és az anyja azt mondja, hogy itt van a kisbaba, hát ez most így beszélve róla is nagyon megterhelő lelkileg, nem hogy átélni.
Igen, azért hátborzongató szerintem nagyon sokaknak ezt így végig gondolni is. Az biztos, hogy sok esetben van szerződés, mondjuk Grúziában és Ukrajnában is mindig voltak, és Amerikában meg aztán pláne, ahol tényleg minden le van rögzítve. És ugye mindenki, aki gyereket szeretne, a szép, egészséges gyereket szeretne, pont. De mi van, hogyha valami gondba alakul? Mi van, hogyha az egész terhesség gondolanul megy végbe, és aztán a szülésnél lesz valami, ott történik, és mondjuk beteg lesz a gyerek. Vagy akkor most kié? A béranya számos ilyen történetet ismerünk már, ezek mind megtalálhatóak, nyilvánosságra vannak hozva, hogy a béranyai megszüli a gyereket, a beteg gyereket, és aztán hazamegy, mert ugye neki véget ért a szerződés, idáig volt Ukrajna vagy Grúzia valamelyik hegyes dombos kis falucskájából származik, hiányzik neki a saját gyereke, már haza akar menni, utolsó 3 hónapján bent töltötte egy intézményben, egy kórházban, már elege van az egészből, a testét teljesen megviselt ez az egész procedúra, ne is beszéljünk a lelki kínjairól, és akkor ott marad a beteg gyerek. És akkor ott a megrendelő pár, aki azt mondja, hogy hát ő nem erre szerződött. És nagyon sok esetben ott hagyják a gyerekeket.
Hát nyilván, hiszen nincs meg ugye az a fajta kötelék, hogy hát ez a saját gyerek. Tehát ugye, mondom nyilván én, hát a... Nehéz megfogalmazni. Normális ember persze, hogy is mondjam, talán bele se kezd egy ilyenbe, de hát ezt baromi nehéz megítélni. Baromi nehéz megítélni. Óvatosan kell fogalmazni, nyilván, de csak azt mondom, hogy ott hagyják, mint ahogy a Katarina is mondta, mert hogy nem erre szerződtek. Igen. Hát ők nyilván azt akarták a pénzükkel, hogy legyen egy egészséges gyerek, igen, akit őt majd felnevelhetnek.
Megkérdezik a hallgatók, hogy azt tudod-e, hogy mi van ezekkel az orvosokkal, akik ezt végrehajtják, akik részt vesznek ennek a béranyasság intézményének a működtetésében, hiszen ez orvosi közreműködés nélkül eléggé elképzelhető. Vagy elképzelhetetlen, bocsánat.
Magyarországon is vannak ilyen orvosok, akik bevállalják. Ez azt mondják, hogy nem annyira bonyolult dolog, szóval nem ez egy hosszas műtéti procedúrának az eredménye, hanem ez olyan, mint egy IVF, mint egy lombik program, csak nem a biológiai anyába teszik vissza, hanem egy másik, vagy béranyába. És ugye itt ilyen-olyan aláírásokkal, ilyen-olyan papírcserékkel meg tudják oldani. Uh-huh. Hát a többi, én találkoztam egy olyan nőgyógyásszal, aki Magyarországon végzett, nagyon tehetséges volt, és nagyon rátermett, és aztán bombázták őt mindenféle grúz klinikákról, meg Brümből is, hogy jöjjön hozzájuk dolgozni, és aztán egy idő után elment, és akkor ki is költözött. Hát ez most már így, ugyanaz, hogy mi a normális, mi a nem normális, hát hogyha belegondolunk, hogy mi nagyszüleinknek mi volt a normális,
igen, hogy igen, és mi, hogy élünk, igen.
Hány éves korban, igen. Az kicsit más volt, mint ahogy, amit most látunk magunk körül. Az biztos, szerintem az nagyon sokat hozzátesz, hogy mire mondjuk azt, mire tesszük azt a pecsétet, hogy akkor ez normális és teljesen elfogadott. Ugye olyanokkal, közvélemény sokkal megengedettebb, akiknek mondjuk egy heteropár, akik fiatalok, és már nagyon régóta próbálkoznak, és egészségügyi oka van, és tényleg mindent megtesznek, és a gyerek, hogyha valóban oda születne, akkor annak egy jó élete lenne. De mondjuk tényleg látjuk ezeket az amerikai celebeket, akinek egészséges a teste, uh-huh. De azt mondja, hogy ő nem már, hogy macer az a szülés, az egy ilyen nyálkás, undi dolog, és akkor inkább csinálja valaki más. Vagy amikor az Alec Baldwin meg ilyenek mondanak, ilyen nagyon fura dolgokat, hogy hát ő neki itt a szép feleség, aki már szült neki x gyereket, de hogy még többet akar, azt akarja, hogy a világon az ő DNS lenyomata sokkal erőteljesebben legyen jelen, és még több gyerek, és akkor így nem is tudom, hány gyereke van már.
Igen, 10-valamennyire dereng. Még egy kérdés, megint csak hallgatótól, könnyebb béranyát találni, mint örökbe fogadni? Vagy itt a genetika szót hangsúlyoznánk ki, hogy nagyon fontos, hogy ezeknek a pároknak a saját génjeik szerepeljenek, és ezért nem is jön szóba az örökbefogadás.
Hát igen, ugye az örökbefogadás túl nagyon sokan azért tartanak, mert ugye mit kapsz, milyen csomagot, soha nem tudhat, hogy ez a gyerek honnan jön, feltesznek egy csomókét, tudok-e hozzá majd kötődni, vagy sem, vagy... Ugye ez általános hozzáállás, hogy a nők inkább nyitottak az örökbefogadásra, mint a párjuk. A párjuk szeret a saját gyereket. Az biztos, hogy Magyarországon nagyon macerás béranyát találni, de igazából bárhová is mennek, és ez egy nagyon-nagyon költséges dolog.
De itt milliókról van szó, mert az előbb nem beszéltünk.
Igen. Uh-huh. Igen.
És a gyerekről nem beszéltünk, ugye, ami a borzasztó, mert itt most mindenféle jogi részét nézzük meg, hogy megrendelésekről meg beszélünk, meg genetikai anyáról, de hogy mi van azzal a szerencsétlen gyerekkel?
Ugye az van, hogy az ember amilyen kutatást néz, ugye kirendeli a kutatást. Ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy aki rendeli a kutatást, annak az oldalára hajlanak ezek a kutatási eredmények is. Amiket én összeolvastam a témában, és amilyen szakemberekkel találkozgattam Brüsszelben, akik ezzel foglalkoznak, hát azt mondják, hogy a béranyában benne van a baba, aki ott fejlődik, és hát ugyanaz a vér kering, a szívdobogást hagyja, hallja a béranyájét, átveszi a béranya érzelmeit, a béranya is kötődik hozzá. Hiába magyarázza magának a béranya 9 hónapon át, ez nem az enyém, nem az enyém. Ez is hatással van a gyerekre, hogy ennyire erősen elutasítja őt az, akiben nevelkedik. És a szülésnél ugyanolyan sokkot élnek át a babák, mint mondjuk ilyen örökbefogadásnál, hogy 9 hónapig össze van kötve valakivel, akitől aztán így egyik pillanatról a másikra elválasztják.
Nehéz téma az, amit választottál, igen. Nagyon persze.
Meg a titkolózás, az is egy ilyen nagyon, nagyon kemény része, hogy én találkoztam olyan gyerekekkel, óvodás, kisiskolás korúak, akiket béranya szült, és Budapesten élnek a szüleikkel, és a szülők elmondják, hogy ők nem akarnának titkolózni, hogy ezt elmondanák, a gyereknek is, már a gyerek is feltetett csomó kérdés. És anya, amikor a pocakodban voltam, akkor mutassa arról képet, és amikor szoptattál, és ugye csomó ilyen kérdése van a gyereknek, és akkor így hazudni kell neki, mert mi van, hogyha a gyerek az óvodába elkotyogja, vagy megtudja az anyós, vagy megtudja a szomszéd, és akkor ki mit szól ehhez, mi van, ha feljelentenek, mi lesz ebből.
Még egy kérdésem.
Bocsánat, csak annyit szerettem volna az előbb mondani, reagálva a hallgatóra, hogy nehéz témát választottál nagyon, de ez mondjuk tőled nem idegen, és azt mondja a kedves hallgató, hogy hallgatni is felkavaró, tehát hogy tudod ezt így feldolgozni, amikor ezzel foglalkozol, és ilyen ilyesmiről kell könyvet írni?
A béranyaság témája után éreztem úgy, hogy itt tele vagyok, és hogy már nem bírok befogadni még egy félresiklott ilyen béranya történetet, és még egy... Tényleg akkor évekig úgy értem, hogy olyan emberekkel voltam kapcsolatban, akik így mindent megtettek volna azért, hogy gyerekük legyen. És ez egy nagyon erős vágy. Nekem vannak gyerekeim, én is nagyon akartam gyereket, de így lett. És nagyon szerencsés vagyok, és áldom az eget, és tényleg csodálatos dolog, hogy nekem igen, de akkor másnak miért nem? És tényleg az ember ezt így hallgatja, és ebbe él, és...
Igen, én is beszéltem olyan párral, rendkívül elkeserítő, és gyakorlatilag a kapcsolatukat ássa alá az, amikor éveken keresztül mindent végigjárnak, 20-szor is, nem lehet, szeretik egymást, de valahogy ez mégis közéjük áll, hogy nem lehet gyerek. Én nagyon beszélgetve ezekkel az emberekkel, nagyon bele tudtam képzelni magam a helyzetbe, hogy akkor azt mondják, hogy végső elkeseredésbe akár, hogy akkor béranyasságot próbálják. Azt nem értem, aki ebből ilyen divatot csinál a celebeknél. Tehát, hogy az nekem kicsit visszatetsző. Viszont még egy kérdés, és nem tudom, hogy tudsz-e rá válaszolni, mert nyilván nem e-könyv témája ez. Ez pedig most lehet, hogy többen felkacagnak, pedig komolyan kérdezem, a bér apasság intézménye. Ezt azért kérdezem, mert hogy
képzeld
el, annyira meleg pite, hogy én a béranyasságon kívül egy csomó embertől hallottam ezt a bérapasságot, és egy kicsit beleástam magam a témába, és hogy a kutatók ilyen nagyon riasztó tendenciákat vázolnak fel, hogy a férfi termékenység is nagyon drasztikusan csökken, és már vannak dátumok, amik kitűzik, hogy bizonyos év elérésekor a föld férfi lakosságának nagyobbik része terméketlenné válik. Na most itt még a bér apasság intézménye nincs, de itt van a horizonton is. Már az is.
Igen. Én nagyon sok spermadonorral voltam kapcsolatban, és megnéztem ezeknek a spermadon bankoknak is a működését, beleástam magam, és találkoztam egy olyan fickóval, aki most 35 éves, nagyon sok gyereke van, és ő ebből él. Ez ilyen életművész fiatal fickó, aki ki van gyúrva, beszél én pár nyelvet, és akkor az van, hogy ő ez a elmegy és találkozik az anyával, a megrendelővel, és hogyha működik, akkor ugye spermát adományoz neki, vagyis hogy eladja nagyon sok pénzért, és ő is aztán kapcsolatban marad ezekkel a gyerekekkel, akik hozzátartoznak, hogyha ő az apjuk, és akkor meg is látogatja őket. Ezek a nők viszont fizetik az ő albérletét, az ő életvitelét. Ő pedig garantálja azt, hogy ugye ő egészséges, semmilyen genetikai betegsége nincs, magas, kékszemű, különben ezek meg a spermadonorokra szóló kérdések, meg igények, ezek kb. Olyanok, mint ilyen amit így a nácikról gondoltunk, hogy...
Hú, igen, nekem is felsejlett egy ilyen...
Eugenika, ugye ez most már...
Felsejlett egy ilyen, igen. Mert ugye ezt így nagyon-nagyon tiltják, hogy bármi legyen ismeret a spermadonorokkal kapcsolatban, de felsejlik ezt, hogy ugye van katalógus, kiválaszthatod apukát, igen.
Igen. Egyszer megnéztem, és a férjemmel kuncogtunk itt a konyhaasztal mellett, hogy ha van doktorid, az plusz pont, de szemüveges vagy, az mínusz pont.
Na
és
a csomó
ilyen, tényleg mint ilyen lóvásár, hogy mutasd a fogad, dús a hajad. Hát így, hogy belegondolunk, akkor az ember olyan gyereket szeretne, aki szép, egészséges, okos, hát senki nem akar valami gérhajó, mindenféle.
Bocsánat, tiltakozni szeretnék, és a férjed urodnak üzenem, hogy lenullázódott akkor, a doktori plusz volt, a szemüveg mínusz, de hogy nekem nincs hajom, az egy dolog, viszont szép a szakállam, tehát hogy...
Azt nem tudom, hogy az ére plusz pontot, de
na,
hogy vannak már ilyenek, hogy vannak olyan férfiak, akik azt mondják, hogy ez az ő útjuk, hogy ők nem karriert építenek, és nem dolgozni járnak reggel 6-ra, hanem fejlesztik a testüket és az elmélyüket, hogy minél jobb minőségű gyermekeket tudjanak a világnak adni.
Okay. Jézusom, nagyon kemény téma volt, gondoltam, hogy
a következő
lesz.
Könyv. Igen. És azt írja egy kedves hallgató, hogy ennek a hölgynek sok erőt, hogy, és köszönet, hogy végig csináltad ezt az egészet. Hát szerintem, hogyha valaki érez magában kíváncsiságot és erőt, akkor mindenképpen olvass el ezt a könyvet Durica Katarinától. A Mennyit adtál érte? Című dokumentumregény szerzője.
És a címben megint felsejlik az, hogy ezeken, amit mondtál, hogy ilyen várótermi beszélgetéseken ez így felmerül. Gondolom azért ez a címe, hogy ez a legveretesebb kérdés.
Igen, igen. Igen.
Hát, Katarina, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad, mert nagyon nagy, hogy is mondjam, rengeteg ajtót kinyitottál, amerre tudnánk tovább menni, úgyhogy majd valahogy folytatjuk ezt a beszélgetést, mert rengeteg kérdés maradt bennünk, de megalapoztuk ezt az egészet. Köszönjük szépen!
Köszönjük!
Szép napot nektek, sziasztok!
Szia! Durica Katarinával beszélgettünk a béranyasságról, ez egy, nem győzzük hangsúlyozni, Magyarországon ez illegális történet, ő azonban írt egy könyvet, A Mennyit adtál érte, ez a címe, ahol feltárja ennek a jelenségnek nem csak itthon, hanem külföldön is a hátterét.